A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te összegyűjtöd az embereket, köszönjük, hogy Te az egység Istene vagy. Te azt akarod, hogy mi egyben legyünk, ne szétesett állapotban, mint ez a mai világ, zajban, zörejben, feszültségek, gyűlölet közepette. Köszönjük, Urunk, hogy Te azt akarod, hogy az embernek jó legyen, hogy mi találkozzunk az Istennel, a mi teremtőnkkel, hogy egységben legyünk vele és egymással. Urunk, köszönjük, hogy Te azért is jöttél, hogy a szétdobáló, a diabólusz, az ördög munkáit lerontsad. Ezért kérünk, Urunk, jöjj hatalmaddal, ami csak neked van, ami sokkal nagyobb, mint az emberi jó szándék, vallás, vallásosság, és közd meg közöttünk és bennünk a gonosz erejét, hogy eljöjjön a te uralmad, eljöjjön a te országod a mi szívünkbe. Szeretnénk akaratod szerint együtt lenni, és azt kérjük, Urunk, hogy az történjen itt, amit te akarsz, amit te szeretnél, és neked jó elgondolásod, jó szándékod van a mi életünkkel kapcsolatban. Szeretetedbe, kegyelmedbe ajánljuk magunkat. Amen. Hallgassuk meg ma is az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen! Isten igéjét olvasom Sámuel második könyve 6. fejezetéből. Sámuel második könyve 6. fejezetéből így szól hozzánk az ige. Összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 000 embert. Hát ki volt ez a Dávid, hogy ezzel foglalatoskodott? Nem túl macerás munka ez, történet, hogy több ezer fiatalt összegyűjteni? Hiszen a fiatalok szeretnek a maguk útján járni, természetesen. Keresik magukat, keresik az életet, az élet értelmét, az izgalmakat, az ízeket, az élményeket, tapasztalatokat, hogy lehet 30 ezer embert összegyűjteni. Ráadásul ilyen célra, amit majd itt olvasunk. Hiszen Dávidnak az a szándéka, az az álma, az a célja, hogy a szövetség ládája, Isten ládája eljöjjön, és a lakozást vegyen Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet Isten segítségével ő alapított. Aminek a neve talán azóta is majdnem minden nap elhangzik, valahol valamilyen formában a világban, a mai időkben különösen nagyon sokszor. Dávidnak volt egy álma, de ezt az álmot neki az Isten adta. És az volt Dávidnak az álma, hogy legyen egy hely az emberek számára, ahol találkozhatnak az élő Istennel, mert a választott nép számára a szövetség ládája Isten jelenlétét jelentette. Isten jelenlétét nem egyszerűen szimbólum volt, nem egyszerűen jelkép. Isten, amikor elkészíteti Mózessel a szövetség ládáját, azt mondta, hogy én ott fogok szólni. Nem ti fogtok blablázni, liturgizálni, előadni, bibliórákat tartani, Istenről és egyéb filozófiai kérdésekről beszélni, hanem én fogok hozzátok szólni. Az Isten szól, az Isten él. És óriási különbség az, hogy mi, az emberek, egyház vagy egyházon kívüliek elmondunk dolgokat, gondolatokat az Istenről, vagy hogy tényleg van olyan, hogy az élő Isten megszólal. Van Isten, és ő beszél, és ő ma is megszólal, ma is megszólalhat. Különös dolog, izgalmas dolog. Van ennél izgalmasabb? Azt az Istent megismerni, és annak az Istennek a hangját hallani, aki minden jót megálmodott, kitalált, és megteremtett, és megvalósított? Hogy azok a kis rész szerint való álmok, vágyak, amiket az emberek szeretnének, illetve megélünk itt-ott, Istenben egészen és teljesen jelen vannak? Dávid miért gyűjt össze ennyi fiatalt? Honnan ez az erő, honnan ez a tűz ebben az emberben, aki nem csak elkalapált embereket, mondjuk az ellenséget, nem csak szétzavart gyűlölködőket, Isten ellenes erőket, hanem ez az ember összegyűjteni is tud. Összegyűjteni. Azért, mert Dávidnak az álma, a szerelme az Isten volt. Dávid álma, szerelme, élete, mindene az Isten volt. De miért? Azért, mert az Isten szólt Dávidhoz, és Dávid megismerte az Istent. Ez az, amiről Jézus beszél a samáriai asszonynak, ha egyszer megízleled igazán az Isten jelenlétét, erejét, az élő vizet, amely téged át fog mosni, úgy, ahogy amikor átmossák a beteg szervezetet, akár vesebeteg, vagy bármely más betegségben van, és megtisztítják, és elkezdesz élni, funkcionálni, pedig a samáriai asszony akkor már a 6. férfival élt együtt, az ige nem engedi meg a túl nagy fantáziálást, de nem lehetett egyszerű az útja. Nem lehetett egyszerű az útja ennek a samáriai asszonynak. És Jézus azt mondja, hogy te nyugtalan, békétlen, szomjas asszony, olyan vizet tudsz kapni, amelyet ha megkóstolsz, soha meg nem szomjazol. Alapjába véve és lényegileg megoldódik életed alapkérdése. Mi az, hogy miért élek, mire vagyok, miért érdemes felébredni, miért és mire töltöm el a napjaimat, éveimet, az egész életet. És az asszony átéli az élővíznek a tisztító folyamát, és a következő percekben már áldássá lesz az őt egyébként el nem fogadó városközség számára. Tehát ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, ahhoz kellett, hogy legyen hitele az ő szavának, hogy jöjjetek, gyerekek, fiatalok, idősek, mert érdemes. Próbáljuk ki. Ismerjük meg az Urat. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baálé Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kérubokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Régi szavak, egy más kultúra, egy más szimbólumrendszer, de maradjunk ennél, hogy Dávidban az lüktet, az a vágy, hogy az Úr ott lakozzon közöttünk. közöttünk lakjon, mert testvérek, van egyház Isten nélkül, van gyülekezet az élő Úr nélkül, van vallásos ember az élő Úr jelenléte nélkül. És Jeruzsálemben, a későbbi Jeruzsálemben is, amiben Jézus is megérkezett, ez volt az, ami megszorította az ő szívét úgy, hogy elkezdett az Isten fia sírni a vallásos egyházcentrumon, ahol funkcionál minden, hogy minden azért lenne, hogy az életek megpihenjenek, békességet kapjanak, megoldódjanak, feloldódjanak dolgok, és mégsem történik meg. Funkcionál az egyház, de az életek nem változnak. És ezt Jézus atyai és fiúi szívét nagyon elkeserítette, megkeserítette, hogy ez nem működik, nem működik a ti hitetek. Dávid azt szeretné, hogy Isten ott legyen velük. Mert tudja Dávid magáról is, hogy ő is esendő, ő is törékeny, és ahogy egyik imádságunkban mondjuk, Urunk, legyél velünk, mert nélküled könnyen mindent elrontunk. Nagyon jól tudja, hogy nélküle könnyen mindent. Párválasztást, életet, életmódfolytatást, családéletet és sok mindent könnyen összezavarunk, könnyen elrontunk. És leginkább Dávid azt tapasztalja, hogy Isten nélkül pedig nincs béke. És nincs békesség Jeruzsálemben, vagyis a szívben, az ember szívben, az ember lélek városában. Testvér, mi van a te szívedben? Mi van az én szívemben? Mi történik ott? Kik uralkodnak? Ki az uralkodó? Mi mozgatja személyiséget, központját? Emlékszem, megadatott az az ajándék, amikor egyszer egy német egyházi csoporttal járhattam Izraelben, és a reptére, mielőtt elindultunk volna, Jeruzsálem egy belső utcáján leültünk egy italra még, gyönyörű az a város, nagyon szép. Azt éreztem, hogy én itt tudnék lakni. Gyönyörű fehér kövekből vannak az utcák, a házak, tényleg így van. És olyan nyugalom, csend volt, és az jutott eszembe, hát itt bármikor robbanhat valami. Bármikor robbanhat. Mi van Jeruzsálemben? Mi van a szívben? Mi van a te szívedben? Arra való az a város, hogy ott bármikor kiboruljanak a dolgok, bármikor robbanjanak, iszonyú, gyűlöletes, gyilkos erők egymásnak menjenek, vallásra, Istenre, Allahra, Jahvére és akárkire hivatkozva sziszegjenek, gyűlölködjenek az emberek. Mi van a szívben? Nem gondolod-e, hogy ideje már egy kicsit megpihenni, megnyugodni annak a szívnek? Ideje lenne már oda befogadni a békességet, a békesség fejedelmét. De ennek vannak akadályai. Vannak akadályai. Mi van a te szívedben? Mi van az én szívemben? Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Abinádáb fiai, Uzzá és Ahjó irányították az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját, Abinádáb házából, amely a dombon volt. Ahjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt. Mindenféle ciprusfa, hangszernek, citerának, lampnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Micsoda Isten tisztelet! Milyen bevonulás ez! Milyen liturgia! Hát képzeljük el, csak fiatalok 30 000-en vannak. És ezek a hangszerek mind szóltak, énekeltek, körtáncot jártak az Úr előtt. Dávid boldog, haladjunk, gyerünk, jön az Úr. Megszerveztem, ki a főszervező, Dávid, a dramaturg, a rendező. Amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Az ökrök könnyen megbotlanak. Könnyen jön a hiba. Valami hiba történik a liturgiában. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, nyomban lesújtott rá is, meggondolatlanságáért az Isten, lesújtott rá az Isten, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogy jöhetne hozzám az Úr ládája, és nem akarta Dávid magához vitetni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. 3 hónapig volt ott az Úr ládája a gáti Obéd-Edom házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edomot és egész háza népét. Mi történik itt? Látszólag egy nagyon furcsa, nagyon különös történet, de valóságosan is az. Viszik az Úr ládáját, amely Isten jelenlétének a jelzése, szimbóluma, és ahhoz ember nem nyúlhatott. És ez az ember megijedt Uzzá, és elkapta ezt a ládát emberi módon, emberi szándékkal. Ő majd kisegíti az Istent, megsegíti az Istent. Ez az, amit az Úr nem enged. Az Isten még Jézusban is szuverén Isten. Ő jön, de nem azért, mert mi ide parancsoljuk. Mi itt vagyunk most ebben a templomban is, ezen a helyen, de ő jön hozzánk, és nem mi szuggeráljuk őt ide imáinkkal, énekeinkkel, kórussal, bármivel. Az Isten szent, és az Isten szuverén, tud rólunk, de nem enged az emberi manipulációknak, és vallásos manipulációknak, térítéseknek. Jól megevangélizálom, jól sarokba szorítom, na majd én megmondom az én fiamnak, hogy fiam, ez így nem jó, ahogy te élsz. És menjél templomba, és járjál templomba, és mikor olvastál utoljára igét, és megy az erőlködés, megy a manipuláció, jó szándékkal, jó szándékkal. De az evangéliumi kereszténység ott kezdődik, amikor tudjuk, hogy ő szuverén Úr, és ő ad életet, leheletet és mindent. És mi asszisztálunk, asszisztálhatunk, de leginkább azzal, hogy megpróbáljuk környezetünk elé hitelesen odaélni az Úr jelenlétét. És nem azzal, hogy na majd mi vagyunk a segéd liturgusok az Isten mellett. Mi az Isten benfentesei vagyunk, és majd megoldjuk ezeket a dolgokat, kérdéseket. Nem, az Isten szent. Az Isten szent. És az ember nagyon sokszor szentségtelenül, tisztátalan közeledik hozzá. És megáll a menet. Leáll az Isten tisztelet. Dávid megijed. Megdöbben, hogy igen, ennyire szent az Úr. Él az Úr. Hát mi hogy beszélünk róla? Hát mi mit gondolunk róla? Hát Magyarországon a média és egyéb források hogyan beszélnek erre az egész ügyről, erre a kérdésről? És mi hogyan szoktunk sokszor szószéken, vagy bibliórán, vagy bárhol beszélni az Úr csodálatos dolgairól, nagyságos dolgairól? Tudjuk-e azt, hogy ő az Isten? Hogy ő megemésztő tűz? Tűz, amely elsősorban a szeretetnek, a szerelemnek a tüze, de a szentségnek is a tüze. Tiszta az Úr. És nem lehet szennyesen elkapni őt, megfogni, asztalra tenni, falra festeni, kifaragni, akárcsak dogmarendszerekben, vagy filozófiai tételekben. Nem engedi. Dávid megdöbben. Itt van Isten köztünk. Itt van Isten köztünk. De nem azért, mert mi ide jöttünk, hanem mert ő tud rólunk. És ő örök teljes szeretettel vonz minket. 3 hónapig elhelyezik egy háznál a ládát. Dávidnak telnek a hetek, hónapok. Utána kérdez a dolgoknak, hogy van az a család, ahol ez a láda van. Élnek, halnak a testvérek, atya, fiak? És aztán jelentik nekik, hogy igen, egészen jól vannak. Áldás van a házon, mert ott van az Úr. De valószínű, hogy nem. Kutyaháznak, macskakosárnak, lomtárnak, olvasatlan szenttekercseknek használták, hanem érezték, hogy ott van az Úr. Nem lehet akármit tenni ezzel. De jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Obéd-Edom házát, házanépét és mindenét az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját Obéd-Edom házából Dávid városába. Itt már nem írja le az író, hogy újra megszervezte ezt a hatalmas bevonulást, de valószínű már más indulattal, másképpen. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs efódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid és Izrael egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürtzengéssel, mert Isten szentségét átélte ez az ember, de rájött arra és átélte, hogy habár az Istennel nem lehet játszani, de az Isten jó, az Isten él, és nélküle mi nem élhetünk. Tudod-e azt, hogy az Isten nélkül tékozlunk, az Úr nélkül tékozoljuk a mi életünket, és ezért Dávid teljes erővel táncol az Úr előtt. Hát ezek a táncok más táncok voltak, mint amit a mai világban sokszor táncolnak. Szent, csendes tánc az Úr előtt. De Mikál Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt, az asszony. Az asszony. Mit ugrál ez a hívő? Az az én férjem. Hát miért nem tartja meg a méltóságát? Egyrészt Mikál miért nincs ott? Mikált nem izgatja az, hogy mi lesz az ő családjával? Mi lesz az ő gyerekeivel? Hogy mi lesz az, hogyha az Úr, milyen jövője van Jeruzsálemnek, az Izraelnek, az egyháznak és a családoknak, ha az Úr nem jön velünk, ahogy olvassuk az igében, ha nem jössz velünk, Urunk, akkor nincs értelme tovább menni. Mi a jövője népünknek, ha az Úr nem jön velünk? Pedig most nagyon e körül forog minden, hogy hagyjuk őt el, iktassuk ki őt a mi életünkből. Meddig lehet még fokozni a békétlenséget? Mikál gúnyolódik. Az Úr ládáját bevitték, és oda tették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égő áldozatokat, békeáldozatokat mutatott be az Úr előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat, békeáldozat bemutatását, megáldotta a népet a seregek urának nevében. Majd az egész népnek, Izrael egész sokaságának, minden férfinak és nőnek osztott egy-egy lepényt, préselt datóját, azuszöllőt, azután az egész nép hazament. Testvérek, Isten keres minket. Isten nem várja meg, hogy mi megtérjünk hozzá. Miért? Mert nem tudunk megtérni. Fiam, nem lenne ideje, hogy megtérjél? Nem tudunk megtérni, ha az Úr nem vonz. Hogyha ő nem segít meg minket a jelenlétével. Hogyha nem jön el Jeruzsálembe. Hogyha nem vonul be, ha könnyek között, ha sírva, akkor is. Mert ott mindenki, amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, vagyis hát nagyon sokan táncikáltak, örültek, újjongtak, egyedül az Úr szemébe voltak könnyek. Mert látta, hogy milyen elesett az ember lélek, Isten jelenléte nélkül. Hogy mennyire kábítják magukat az emberek még a templomban is, és nem változik az életük. És ott vannak a szívben a méltatlan indulatok, gondolatok, helyzetek, állapotok, cselekedetek. Rakva vagytok mindennel, ahogy olvassuk az igében. És az Úr sír ezen, de jön, és ez az evangélium. Hiszed, de hogy jön érted az Isten? Jön az Úr, beszeretne vonulni a városba. Beszeretne vonulni az emberi szívbe. És mi történik, amikor bevonul Jeruzsálembe? Hát egy nagy takarítás. Nagy takarítás. És hol takarít? A központban, a templomban, a szívben, a szív közepében. Mert Jézus azt látja, hogy a szív nem erre való, hogy zaj és zűr és pénzsörgés és kiszámított és üzleti indulatok és dolgok motiválják és mozgassák az ember szívet. Miért? Mert így akkor a szív nem tölti be a funkcióját. Nincs ereje, nincs lüktetés benne, nem forró, nem tüzes, nem tud szeretni. Nincs benne béke. Jeruzsálem annyit jelent, a béke, a békesség alapja. Megalapozása, a békevárosa. A mai Jeruzsálem hogy néz ki? Ez a békevárosa? A mi országunk hogy néz ki, testvérek? A mi városunk hogy néz ki? A mi családjaink mit élnek meg? Mi van a mi családunkban? De leginkább mi van az én és a te szívedben? Nem kéne most már egy kicsit takarítani is? És aztán átélni az Isten jelenlétét, az ő szombatját, az ő szabbátját, hogy eljön sok küzdelem, sok harc, sok paráznosság, sok gonoszság után a letisztulás, a katarzis. a megbékélés Istennel és egymással. Ne engedjünk az a gonosznak, ne higgyünk az ő szavának, hogy majd, még ráérsz. Van egy hely ezen a földön, ahova legalább más nem törhet be. Az az enyém, az én szívem, és valahol igaz is. Igen, hogy hallottuk, belülről van, szívünk ajtaján a kilincs. De azt a szívet valaki megalkotta, megtervezte, és azt a szívet az Isten életre tervezte meg, nem nyugtalanságra, nem békétlenségre. Nem kéne őt befogadni? Nem kéne engedni, hogy kitakarítsa még a vallásos centrumot is? És aztán mi történik, amikor az Úr bejön Jeruzsálembe? Ördögöket űz, mert ahol az Isten jelen van, onnan gonosznak ki kell szorulnia. Ha őt dicsőítik, megújult, megszabadult szívből, ott a gonosznak nincs ereje, nincs lehetősége, egy négyzetmilliméter helye sincs. És ott gyógyulások vannak, helyreállítások vannak, és halljuk az élet beszédét, amely nem úgy szól, mint ahogy eddig szép vallásos beszédek, hanem úgy szól Jézus, mint akinek hatalma van, mint aki ismeri az életet, vagyis ismeri, aki tud mindent, és eljött hozzánk az Isten, hogy szóba elegyedjünk, hogy leüljünk egy asztalhoz, és megtérjünk, megújuljunk. És aztán, amikor mindent így végig cselekszik Jézus Jeruzsálemben, tanít, gyógyít, ördögöket űz, életet ad, halottat is támaszt Jeruzsálem mellett, aztán mit csinál vele Jeruzsálem? Bemos neki egy nagyot a főpap udvarán. Hallgass el, nincs rá szükségünk. Te itt felfordítasz, te itt megmozdítasz mindent. Hát miért nem jó úgy, ahogy van? Nem jó, mert az a halál állapota, ha úgy maradsz, ha úgy maradok. Nem jó. Jézusra van szüksége a szívnek. A békesség fejedelme az, akire szüksége van az ember szívnek. És aztán Jeruzsálem elfogja őt, megköti, leköti. Tehetetlenni akarja tenni Jézust. Sokkal jobb a szobor. Sokkal jobb egy kis Jézuska. Egy kis valami. Akit ide-oda lehet pakolni, vitrínbe meg. Egy kicsit félretesszük. Aztán, ha jön a baj, etegörcs, meg ez, meg az, elhagy a szerelmem, ja Istenem, és a többi. De ő nem bálvány, nem ilyen előszedhető. Nem lehet Uzzá módon kapkodni utána, hogy most megragadlak, megfoglak. Most szükségem van rád. Ő vagy bejön, és úrrá lesz az ember szíven, és akkor eljön az ő országa, vagy ez így nem működik. És aztán Jeruzsálem őt megköti, megkínozza. Szenved az Úr a mi szívünkben, szenved az Úr a mi köreinkben, és aztán kihajítják falon kívül, mint a szemetet, és megölik. Jeruzsálemben sok minden történik. Jézus sírva mondja, fájdalommal mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, megölöd a hozzád küldött igét. Ó, mennyi istengyilkos, igegyilkos ember szív van, mennyiszer folytogattam én az Urat az én szívembe, hogy ne szólj! Létszes halkabban, egy kicsit szelektáltabban mondjad nekem a dolgokat, a hegyi beszédből, vagy egyéb helyekről. Ehhez hozzászólhatsz, ehhez nem szólhatsz hozzá. És Jézus végigmegy ezen az úton. Meghal Jeruzsálemben, mert már többet nem tudott tenni. Mert örök és teljes és tökéletes szeretettel szereti az őt kilökő Jeruzsálemet is. Ha már nem engedik szóhoz jutni, testvér, ha már nem engedted szóhoz jutni őt esetleg az elmúlt hetekben, években, évtizedekben, akkor szeretettel hirdetem, az Úr csendben, mint népben bárány végigment az úton, és meghalt érted, hát ha ez meggyőz téged, hát ha ez meggyőz. Mert a nagypénteki események is ott történtek, és előtte a lábmosás, és a vacsora, vacsorát szerzett azoknak, akik néhány óra múlva elfutnak és ott hagyják őt. És azután az Úr Jeruzsálemben támad föl. És az Úrnak, amit szívünkben kell föltámadni, és lehet föltámadnia. És eljön akkor a hajnal, a fény. Látom a dolgokat úgy, ahogy vannak. És ott jön el a tűz. a lélek, az Isten jelenléte. Azt mondja Jézus, amit már idéztünk, tanítványainak, el ne távozzatok Jeruzsálemből, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel, mert mennyei erőre van szükség a harcokhoz, a bűnnel való harchoz, az élethez, a szolgálathoz. Isten megadta, hogy Kárpátaljára járhatok többször, és ott megismertem egy asszonyt, talán többen is ismerik, aki mintegy 22-23 évvel ezelőtt, nagy Szovjetunió idején, a nagy szovjet birodalom nyugati határán egy kicsi magyar faluban járt, eljárt református templomba. De nem volt békessége. Sok mindene volt, békessége nem. És egyszer csak az ige elérte az ő szívét, pedig már nem volt 10 éves, meg 20 éves, és elérte az ő szívét, és új életet kapott, és eljött az ő szívébe Isten országa, Isten jelenléte. És aztán ez az Isten jelenléte őt meggyógyította, helyreállította, és annak ellenére, hogy orvosok nem javasolták, de még megszületett jó néhány gyerek ezek után, és ez volt a családi élet felépülése, és aztán Jézus szerelme, szeretete, eszébe jutotta a cigányokat, senki nem foglalkozott velük a szovjet időben. Még a cigánytáborban nem igen mentek ki a rendőrök se, iskolába se jártak azok az emberek. És kivitte nekik, ahogyan a samáriai asszony ment azokhoz, akikhez egyébként nem lett volna útja. És ez az asszony is, Gizi néni, ment a cigánytábor. Először leült a fűre, a tábor szélén, és elkezdett gyerekekkel foglalkozni. Aztán vitt nekik gyógyszert. Olyan csendesen, szeliden mondta itt a Pilis Csabai konferenciánkon, az első időkben, amikor nem volt gyógyszerünk, akkor a hitáltali gyógyulás volt közöttünk az, amit Isten megadott. Egy egyszerű, törékeny asszony. És a férje ekkor még alkoholista volt. És még 2 év eltelt, hogy a férje meggyógyult, megszabadult. És aztán elkezdtek jönni az ő házába is az emberek. És aztán elkezdtek jönni a nagy fehérek gyülekezetébe is, szivárogni kezdtek a roma testvérek. És azt mondta a presbitérium, hogy na őket nem. És megszervezték, hogy mindig áll 2 presbiter majd a templomajtóba, és ha jönnek a cigányok, akkor őket nem engedik be. És az első ilyen akciónál az egyik atyafi ment a templomba, a templomajtóba, és útközben meghalt. Meghalt. Ilyet élt meg ez a falu, Nagy Dobrony. És aztán jöttek a cigányok az ő házába, és elkezdődött az Isten országa abban az otthonban. Pedig a KGB figyelte, a rendőrség figyelte, és egyházi embereken keresztül megmondták, hogy ennek pedig vége, itt nincs tovább gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozás. Abban az időben 18 éven aluliak nem mehettek egyházi alkalmakra. Ha egyáltalán volt még templom, vagy nem zárták be, vagy nem rendezték be ateista múzeumnak. Egy kicsi, törékeny asszony a nagy Szovjetunióban elfogadja az Urat, és áldássá lesz, és áldottá lesz sokak számára. Ő ma is él, itt van köztünk, mármint a földön, ebben a gyülekezetben, szolgál csendesen, botladoznak a szavai, Isten ott van a szívében. Az az asszony áldott. Az az asszony átéli, hogy itt van Isten köztünk, ebben a szívben, ebben az otthonban. Isten áldjon meg minket ilyen örömmel, és aztán gondoljunk még arra jelenetre, ha már itt ilyen evés, ivás, tánc és közös asztal szóba kerül, amit Jézus elmond azoknak a vallásos embereknek, akik végzik a vallásos gyakorlatokat, de a szívükben nincs öröm, nincs békesség, nincs harmónia, elmondja nekik az elveszettek példázatait. És a tékozló fiú példázatában mit mond? A morgó, a morgolódó, a mindig kritikus, a mindig ideges, a mindig békétlen, a mindig hibát találó vallásos bátynak, a tipikusan használhatatlan vallásnak, a maga körül forgó embernek, aki benfentes, aki otthon van, aki csiki-csukit játszik mások előtt. Ez az igaz, az nem igaz, és ő ítélkezik. De a lényeg, hogy békétlen. És az atya kérleli, fiam, hát számodra is itt van az ország. Számodra is itt van az asztal. Hát nem örülnöd kéne neked is? És azt olvasok az igében, hallotta a fiú, a hazajövő fiú a táncot és az éneket, és aztán ismerjük a történetet, hogy milyen asztalt szerez neki, milyen megújulást szerez az ő fiának. Az apa öröme a fiú fölött, és a szívek és a kezek valóban találkoznak Istenben, Isten országában. Testvérek, a békesség akadálya a bűn pedig céltévesztés, nem egyszerűen radírlopás, nem egyszerűen disznóvic mesélés. A bűn céltévesztés, célt tévesztetten él az ember. Nincs ott az Úr a szívében, a Teremtő, az élő Isten. Ezért képes arra, hogy vallásosan is, de egészen másképpen is éljen, méltatlanul, ami nem illik egy teremtményhez, Isten képűségre, megálmodott, megteremtett emberhez. Isten újjá akarja teremteni a mi szívünket. Fogadjuk be, akárcsak ma este is. Nem kéne Isten szívén végre megpihenni, hogy eljöjjön a felüdülés ideje mindnyájunk számára? Mert valóban az a hely, az a szív olyan, ami fölött nekünk van kompetenciánk és jogunk. És ha egyszer ott mi megnyitjuk az ajtót, és az Urat valóban az élő Isten befogadjuk, akkor ott lakozást vesz, és annak a szívnek az lesz a neve, hogy a nagy király városa, Sion hegye, Dávid városa, Szent város, Isten nevének hajléka. A mennyei Jeruzsálem látását kapta az apostol, és annak az a neve, hogy ott van az Úr, ott lakik az Úr, ebben az mert ezek állapotok. Nincs szükség ott már templomra, ezt olvassuk. És ezt mondja Jézus is a samáriai asszonynak, eljön az az idő, asszony, amikor se nem Jeruzsálemben, sem a Garizim hegyén imádják az Istent, hanem lélekben, igazságban, szívben, valóságban. Mert az asszonyon semmit nem segített Jeruzsálem és Samária hitvitája. Semmit nem segítettek az istentelen, Isten nélküli liturgiák, vallásos cselekedetek. Az asszonynak arra volt szüksége, hogy az Úr rátaláljon, és elfogadja az asszony az élő Urat, és a megtérés, a megbánás útját, hogy ő is éljen ezek után, és ő is feltámadjon. Erre van szüksége, és ez ma is így van. Jeruzsálemben, a földi Jeruzsálemben le van pucolva minden. Az egy letarolt terület, és áll, tudjuk rajta, egy nagy dzsámi, egy mecset. És akkor ezen megy a műsor, hogy hogy lehet ezt lepucolni, hogy jöjjön a mi épületünk, a mi téglánk, és a többi. És sok keresztény ezen álmodozik. Hát arról van szó, hogy az Isten megépíti Jeruzsálem kőfalait a te szívedben, a te életedben. És addig folyik a békétlenség, az eszetlenség, a céltévesztés, a csángálás a mi életünkben, amíg ő meg nem építi bennünk újra Jeruzsálem kőfalait. Imádkozzunk ezért most is, ma is. Úr Jézus, köszönjük, hogy te látod a várost, és ha sírsz is sokszor a mi állapotunk fölött, neked mégis van terved a várossal, az emberrel, az egyházzal, a szívvel, a mi családjainkkal, és mi kimondjuk sokszor, hogy nem lehetséges az, amit te elterveztél, ami a te igédben van. Mi sokszor megöljük sajnos a te igédet, szavadat, megfojtjuk, megkötjük, de a te igédet mégsem lehet megbilincselni. A te igéd ma is, most is szól ezen a helyen is, ebben a városban, ebben az országban is, és ezért magasztaltassék föl a te neved minden név fölé. Urunk, kérünk, bocsásd meg azt, hogy kizártunk a mi életünkből, vagy be se engedtünk téged, de ma este is szóltál hozzánk, szólsz hozzánk, ott állsz szívünk előtt. Uram, adj erőt, adj hitet, adj reménységet, hogy jó az, amit te akarsz nekünk adni, amit te akarsz nekünk hozni. Kérünk, bocsásd meg bűneinket, gonoszságainkat, mindazt, amivel bemocskoltuk a te templomodat, a mi szívünket, a mi személyiségünket. Szabadíts meg, Urunk, minden gonosztól, és köszönjük, hogy érettünk haltál meg a kereszten, hogy te fölvitted a keresztre a te testedben, ami egész elrontott életünket, egész békétlen keszekusza öntörvényű életünket, és te benned van gyógyulás, és van szabadulás, és a te véred moshatja le a mi bűneinket. Ó, Uram, hadd jöjjön el a te országod, a te uralmad, a békesség állapota a mi szívünkbe. Hadd mondjuk el a tőled tanult imát együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük szépen a mai szolgálatot is, a holnapi befejező alkalom címe Dávid utolsó szavai. A Sámuel második könyvének a végén találhatunk egy olyan fejezetet, aminek szintén ez a címe, hogy Dávid utolsó beszédei. Szabad ezt előre áttanulmányoznunk. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságotokat Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!